91. Zsoltár. Az Úr biztos menedék. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam is, váram Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj. Sátradhoz közel sem férhet a csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri az én nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, és gyönyörködhet az én szabadításomban.
Szeretném ide hívni egy kis beszélgetésre. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleményetek arról a szóról, hogy hinni, hisz, mi az a hit? Mit jelent hinni? Hiszek valamiben, ami esetleg a nagyobb is segíthetnek. De mondhatod, tessék?
Amit
nem látok. Amit nem látok, valamiben, amit nem látok, és mi?
Vagy amit érzek.
Amit érzek, igen. Vagy esetleg hiszek abban, hogy valami meg fog történni. Tehát ez a hit, ez egy fontos jellem tulajdonsága a keresztényeknek. És ugye most is hallottuk a Zsoltárban, hogy Isten a oltalmunk, a menedékünk, hogy ő vigyáz ránk, hogy irányítja az életünket. És ezzel kapcsolatban egy olyan történetet hoztam nektek, ami Krisztus születése előtt 3000 évvel, körülbelül 3000 évvel történt. Nagyon-nagyon régen. Akkor még más világ volt. Az első civilizációk, úgy hívták az egyik legnagyobb ilyen civilizációt, ami létezett, hogy Mezopotámia. Ez egy nagyon nagy birodalom volt, ez volt az első birodalom, és ebben a birodalomban volt egy város, amit Úrvárosának hívunk, és a Bibliában lehet olvasni erről a városról, és valaki lakott itt, egy híres bibliai személy, nem tudom, hogy a nagyobbak tudják-e, hogy ki lakott az Úrvárosában. Van-e ötletetek? Igen?
Ábrahám.
Nagyon jó, nagyon jó. Akkor most nézzük meg egy kis videót, hogy úgy nézett ki maga ez a civilizáció. Ez a Mezopotámia, ez egy folyóköznek is hívják magyarul. Két nagy folyó között helyezkedett el, amit úgy hívunk, hogy Tigris és Eufrátesz. Nagyon más volt ezeknek a... ezek nagyon másképp nézett ki. Itt láthatjuk, hogy így nézett ki maga ez a város, folyóvette körül.
Igen, a fejedben nem van.
Folyóvette körül, igen. És mindjárt, hogyha közelebb fogunk jönni, megláthatjuk, hogy hogy néztek ki a lakóházak, hogy az emberek milyen házakban laktak, ilyen lapos tetejük volt, középen látunk egy négyzetet, az volt egy ilyen belső udvar, és kis ablakok voltak az épületen, az épületeken, és a maga város két részre volt osztva, az egyik egy lakónegyed, a másik pedig a templom területe. Volt egy nagy templomuk, ahol a holdistennek áldoztak. Érdekes, hogy az első emberek a holdat imádták és a napot, de Isten pontosan ezért hívta el, voltak, akik hittek benne, és azt mondta Isten, hogy bennem higgyetek, és ne a ezekben az istenekben. Akkor egy kis rövid filmet hallgassuk meg, és utána
elmondom. A fontos sumér központ volt az ókori Mezopotámia területén. A kedvező fekvésű ősi település folyó köz déli részén, az Eufrates mellett nem messze annak perzsalgölbeli torkolatától helyezkedett el. A többi sumér város államhoz hasonlóan már a Krisztus előtti 4. évezredben is jelentős hatalommal rendelkezett. A folyó és a tenger közelsége miatt jelentős kereskedelmi szerepe volt. A biztonságos kikötő és az Urt átszelő csatorna kiépítése és a szállítást és a közlekedést volt hivatott segíteni. A kikötő nagy mértékben hozzájárult a város gazdasági fellendüléséhez, virágzó kereskedelmi központtá válásához. A Biblia szerint Ábrahám szülőhelyének számító város szerkezete az ősi települések az első nagyvárosok jellemzőit tükrözi. A védelmet nyújtó erős városfalon belül igen jól elkülönült egymástól a szentély körzet és a lakóépületek által elfoglalt rész. A jelentős építkezési hullámok hatására a külön falrendszerrel övezett szentélyi körzet igen látványossá vált. A sumér holdisten és annak felesége számára épített templomokat, illetve az uralkodók, a főpapok és a főpapnők palotáit foglalta magában. A területen álló épületek közül kiemelkedett, méretét és fontosságát tekintve is a torony templom, az első valódi cimborátok egyike, mely három színből állt. A vallási kerület központi elhelyezése és szárcsága, a torony templomok szerkezete igen jól jelképezi azt a hierarchiát, mely a mezopotámiai társadalmat jellemezte. A lakóházak elrendezése az első városok szabálytalan, szoros szerkezetét tükrözi. Zömében egy, illetve kétszintes épületeik téglából készültek, külsejüket vályokkal borították. Az éghajlat jellege miatt lapos tetőben rendelkeztek, melyet tárolásra használtak a lakók. A várost lakói a Krisztus előtti 4. században elhagyták. Úr feltárása viszonylag később, a 20. században kezdődött meg. Az első régész, aki ásatásokat végzett a területen, az angol William Kenneth Latfuss volt, így benne tisztelhetjük a város felfedezőit.
Nem is olyan régen, az 1900-as években fedezték fel, hogy valóban volt egy ilyen város, és ebben a városban lakott Ábrahám. Isten azt mondta neki, hogy vedd a családodat, és hagyd el ezt a várost. Vajon mit gondolhatott ő, hogy ilyen jó városban, ahol volt egy nagyon szép városfal, védettek voltak, menjen ki a pusztában? Könnyű döntés volt ezt meghozni, hogy hagyja ezt a nagyon jó várost? Nem. És ő mégis hitte azt, hogy Isten jót akar. Isten azért akarta, hogy kijöjjön abból a városból, hogy ő bemutassa az igazi Isten tiszteletet, és ne a bálványi istereknek áldozzon, hanem az igaz Istennek. Tehát valakinek képviselnie kellett az igaz Isten imádatát, és ez volt Ábrahám feladata, és az ő családjának feladata, és ő vállalta, ő volt az igazi hithős, az első hithős, aki, illetve nem egy legelső, de az első között volt, és ez, hogy ő vállalta, ez nekünk is egy példa lehet, hogyha Isten vajon mit akar tőlünk? Vajon mit akarhat tőlünk Isten? Hogy mi bemutassuk azt ezeknek, hogy milyen az igaz Isten, hogy Isten a szeretet Istene, és mi képviselői vagyunk, hogy bemutassuk, hogy ő mindenkit szeret, és jót akar, és a sok rossz, ami történik, az nem Istentől van. És így ti is ugyanilyen hithősök lehettek, mint például Ábrahám. Csak vállalni kell azt, hogy Isten vezet bennünket, nem tudjuk, hogy hova, és mikor, milyen feladatokat fog nekünk adni, de a Biblián keresztül meg fogjuk tudni, hogy mi a mi feladatunk, a szívünkhöz szól Isten, és így azt fogjuk tenni, amit Isten kívánt tőlünk. És hogyha igazán hallgatok erre, akkor ti is egy ilyen hitvősök lehettek, és a ti jutalmatok is lehet a hit, hogy a mindennapokban meg fogjátok tanulni azt, hogy milyen hinni Istenben, és az biztos, hogy ő igazán nagy jutalmat fog adni, mert ahogy Ábrahám családját is megsokasította, sok áldást hozott az életében, és Kánaánban vezette az Isten ószövetségi népét, minket is Isten az ő országába akar vezetni. És remélem, hogy ti is ilyen erős hittel fogtok rendelkezni, hogy bárhová is vezet titeket az élet, hogy tudjátok elhagyni azt a megszokott életet, és hogy tudjátok mindig azt az utat választani, ahova Isten vezet benneteket. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, benneteket is, gyerekek. Ők már megkapták a kis ajándékukat, majd akik később jöttek, később kapják, a végén kapják meg. Ésaiás könyve 5. fejezetét lapozzuk fel. Ésaiás könyve 5. fejezetét, és olvassuk el az első 7 verset. Tehát Ésaiás könyve 5. fejezetében az első 7 verset. Így olvassuk Isten üzenetét. Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen. Felásta és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált belé, közepére tornyot építetett, sőt benne már sajtót is vágatott, és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vadszőlőt termett. Mostan azért Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék. Elrontom kőfalát, hogy eltapottassék. És parlaggá teszem, nem metszetik, nem kapáltatik meg, tövis és gazveri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak. A seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése, és várt jogőrzésre, és ím lőn jogorzás, és irgalomra, és ím lőn síralom. Kedves gyülekezet, Ésaiás próféta jóval a babiloni fogság előtt élt. És Isten előre figyelmeztette és felkészítette az ő népét, hogy mi az a szomorúság, mi az a fájdalom, ami ő benne ott van. És ezek a figyelmeztetések kellett volna, hogy elérjék azt a célt, hogy Isten népe, Izrael népe megtérjen, és hogy ne kelljen, hogy bekövetkezzen a babiloni fogság. Olyan szép, ahogy az elején, végén beszél Isten az ő népe iránti szeretetéről. Mint egy szerelmes. Olyan megható, hogy hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Szerelmesemnek szőlője van kövérhegyen, és hogy mindent megtett. Ahogy egy jó szőlész gazda felás, ültet, mindent megtesz, hogy jó szőlőt teremjen, hogy jó gyümölcs lehessen a jutalom. És azt mondja, hogy hiába tett meg Isten mindent, az eredmény nem jött. És a végén is azt mondja, hogy meg kell, hogy engedje a következményt, de mégis azt mondja, hogy Izrael háza és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. Hogyan gondol Isten az emberre? Hogyan gondol Isten arra, amit ő végez az emberért? Azt mondja, hogy úgy tekint ránk, mint egy gyönyörűséges szőlős ültetvény, és hogy így van gondja Istennek az ő népére, az egyes emberekre és az ő népére, az ő egyházára. És miért nem valósul meg? Miért nem következik be a jó gyümölcstermés? Azt olvassuk a negyedik versben, és a mai alkalommal csak ezt a gondolatot szeretném majd kiemelni, hogy azt mondja Isten, mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? És most fordítani akarok akkor a kérdésen. Van a szívedben olyan érzés, hogy Isten valamit nem tett meg, érted? Van a szívedben olyan érzés, hogy valamit kértél és nem adta meg? Nagyon jó. Van a szívedben keserűség?
Nincs.
Méltatlankodás?
Nincs.
Zúgolódás? Ezt mondhatja nyugodtan, hadd mondja. Irigység, hogy a másiknak azt is megadta, meg azt is megadta, és nekem nem. Mert ugye erről szól az egész történet, hogy az Isten adott egy csomó mindent, áldást, amivel mégsem éltek. Sőt, megfogalmaznák azt, hogy ezt sem kaptam, azt sem kaptam. Eszünkbe juthat Jézusnak egy tanítása, amikor ugyanezek a gondolatok megfogalmazódnak? Lukács evangélium a 15. fejezete, ha fel se lapozzuk, tudjuk jól, hogy a tékozló fiú története. Ugye elveszett juh, elveszett drakma, és a tékozló fiú története. Miért hagyta ott a tékozló fiú az atyai házat? Elégedett volt azzal, amit az atya nyújtott?
Nem.
Mi hiánya volt? Ugye később, amikor magába szállt, azt mondja, hogy az én atyámnak házában mély sok béresebb bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. A tékozló fiú, amikor hiányolta a világ örömeit, azt a nagy szabadságot, hogy azt teszek, amit akarok, akkor és úgy, ahogy én akarom, ennek aztán meglett a böjtje. Mert tényleg azt tette, amit akart. El is tékozolt mindent, és a lelke mégsem tudott megnyugodni. Olyan megrázó Jézusnak ez a tanítása, ugye dobzódva élt, de én szeretném azt mondani, gondolom, hogy egyetértetek velem, hogy nem csak a gazdagság veszélyes az ember számára, hanem a szegénység is. Most, amikor ki tudja majd, hogy jönnek a számlák, az energiaszámlák, az ember megfogalmazhatja azt, hogy az Isten nem adott nekem elég nyugdíjat, elég fizetést. Jöhet-e a keserűség? Méltatlankodunk-e, hogy csak 19 fok van, és kabátban kell ülni esetleg? Vagy megfogadjuk, hogy fölveszünk még egy harisnyát, még egy zoknit, vastagabb cipőt, de itt vagyunk. És a mai alkalommal én e köré szeretném a gondolatot fonni, hogy mennyire veszélyes az úgolódás, a méltatlankodás. Egyformán kapunk az életben javakat, áldásokat. Igazságos az elosztás. És ugye ebben aztán könnyen belebonyolódik az ember, jöhet a politika, hogy micsoda igazságtalanság van. Én még egész fiatalon megfogalmaztam, rég nem voltam még nyugdíjas, micsoda igazságtalanság ez a százalékos nyugdíj emelés. Mert ki kap sokat? Akinek addig is sok volt. És ki kap keveset? Akinek addig is kevés volt. Könnyen zugolódhat az ember, zugolódhatna, hogy mert a kormány ilyen-olyan, hogy mert nincs igazság a földön, és hozzátehetjük, nem is volt, és nem is lesz. De a mi lelki állapotunkat nem ez kell, hogy meghatározza. Ígérte Isten, hogy az őt követőknek, az őt szeretőknek kenyere és vize soha el nem fogy. Ígérte Isten, hogy gondot visel rólunk? És a történetünkben, amikor ez a fiú magába szállt, akkor megint csak azt látjuk, hogy hát most meg a másik véglet. Hazamegy, van nagy öröm, örömteli fogadtatás, húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábaira, vágjátok le a hízlaltúkot, együnk, vigadjunk. Most meg mintha a másik szélsőség lenne. És ez kiváltja a testvérének a zúgolódását. Mert ugye hazajön a testvér, hát mi van itt ebben a házba, be sem megy, csak a szolgát küldi, hogy nézzen meg, minek örülnek itt ennyire. És hát elmondja, hogy megjött az elveszett fiú, a tékozló fiú, és hát a te atyád levágatta a hizottulkot, mert megjött a tékozló. És amikor az isteni szeretet ott van az atyában, mert amikor megtudja, hogy a másik fia kint van, akkor ezzel az bizonyítja, hogy én így gondoltam arra, aki hazatért, de én így gondolok rád is. Aki most éppen nem jössz be az atyai házba. Éppen zúgolódsz és méltatlankodsz. Kedves gyülekezet, ha zúgolódik valaki közülünk, könnyű elítélni? Miért zúgolódsz? Könnyű ítélkezni. Olyan könnyű. Mária nénit meglátogattam. Szegény ott panaszkodott, hogy hát ugye most, aki segítője volt, az unoka öccse, az most elment, és maga van, és olyan könnyen meg lehetett fordítani az egészet. Hogy Mária néni szombat van, az Isten áldott napja. Megígérte az Isten, hogy gondot visel rólad. Erzsike meghozta az ebédet, ott volt a gondviselésnek a gyakorlati megvalósulása. Szeretném azt is elmondani, hogy Egyed Gabikát a múlt héten meg akartam látogatni. Nem tudom, Anita, te el tudtál jutni hozzá? Csak telefonon tudtatok ti is beszélgetni. Nagyon nem jól van. nagyon fájdalmai vannak, és azt mondta, hogy tessék.
Annyit szeretnék mondani, hogy hála a jó Istennek, hogy még mindig nem kéri a tavaszt.
Igen, hordozza.
Dolog, hogy nagyon-nagyon erős a Gabi, mert ahhoz képest, amilyen iszonyú fájdalmai vannak, azt mondta, hogy még mindig, már javasolt az orvos, hogy tegyék fel a tavaszt, de
és még
nem akarja.
Igen. És olyan... Igen. Ugye csak az apukájával tudtam beszélni, illetve én is telefonon. Mondta, hogy most nagyon nem jól van, nem tud fogadni. Ugye, amit vittem neki, azt beküldtem az édesapjától. De egy előző beszélgetésnél olyan hálával beszélt a jó Istenről. Azt mondta, hogy ő nem érti, hogy fiatalon miért éri ez. De ha jó Isten úgy látja, hogy nincs már dolga a Földön, ő elfogadja. Nem volt benne zúgolódás, nem volt benne méltatlankodás. Gondoljátok el, hogy amikor a csípő ízületbe bemegy egy daganat, és az ott nyomja és feszíti, hogy micsoda fájdalma lehet. Lenne oka a zúgolódásra? Van-e okunk? Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Krisztus is szenvedett értünk, nékünk példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessük. Azt mondja az ige, szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Isten a szívünkben nagy munkát akar elvégezni. Hitelessé akar tenni bennünket, mint Krisztus követőit a világban, hogy ne csak arról ismerjenek bennünket, hogy ezek különcök, szombaton jönnek össze, meg anyagi dolgok itt van, adakozás, hogy ne csak erről ismerjenek, meg ugye a táplálkozásunk, amit már ma az orvosok is elismernek, az orvosok zöme is, hogy mennyire egészséges táplálkozás, a bibliai étrend követése, a mértékletességgel együtt. Mit ígért nekünk Isten? Ugye a tékozló fiú testvére azt mondja, hogy én ennyi időtől fogva szolgálok néked. Soha parancsolatodat át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én fiaimmal, barátaimmal vigadjak. Ugye, milyen méltatlan, kérte? Akart örülni? Nem is kérte soha. Jó Isten, őrizzen meg bennünket ettől a lelkülettől, hogy azt mondjuk, hogy ez a te fiad megjött. Paráznákkal étette föl a te vagyonodat, és te mégis levágattad neki a hízott tulkot. És aztán mit mond az atya? Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Neked mondja. Nekem mondja, hogy fiam, te mindenkor én velem vagy. Te szövetséget kötöttél velem. Nem hagytál el. Most mégis kívül vagy. Miért? Most mégis zúgolódsz és lázadozol. Nem gondolhatjuk, hogy könnyebb világ jön. Ha lesz is esetleg egy rövid békesség és biztonság időszak, de aztán hirtelen veszedelem támad. És az Isten a lelkületünket most akarja kicsiszolni, tisztogatni, hogy leszokjunk a zúgolódásról, a lázadásról, a méltatlankodásról, az irigységről, a mutogatásról, hogy bezzeg neki mennyi van. És én meg, nekem miért nem? Alázatra int bennünket az Isten, hogy fogadjuk el. A szűkösebbet is, ugye Pál azt mondja, hogy tudok bővölködni is, és tudok szűkölködni is. Ez az idő van most. Hogy Isten azt mondja, hogy már mutasd meg, tudsz szűkölködni? Mit kaptak a tanítványok? Emlékezünk a gazdag ifjú történetére, mikor Jézus azt mondja, hogy a gazdagok nehezen mennek be az Isten országába. És akkor az apostolok azt mondják, hogy mi mindent elhagytunk. Mi lesz a jutalmunk? Mit kapunk? Megéri hívőnek lenni? És aztán mit mond Jézus? Lukács evangélium a 18. fejezetében, a 28. verset így olvasom, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Ugye Máténál mondja, kicsit hosszabban, de Péter ugye kérdezi a jutalmat is. És Jézus mondja, bizony, mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért, aki sokszorta többet ne kapna ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet. Ugye a jövendő ígérete, öröksége az egy dolog. De azt mondta Jézus, hogy ti sokszor többet kaptok ebben az időben. Hadd kérdezzem meg, mit kaptak a tanítványok sokszor többet? Próbáljátok megfogalmazni. Mit kaptak? Nagy a csönd. Nem, Jézus a mennybe ment. Jézussal lehettek. Mi mindent kaptak? Aztán olvassuk el Máté evangélium a 19. fejezetében. Igen, mindjárt olvassuk akkor. Azt mondja Jézus, ugye mikor az apostol azt mondja, hogy mink lesz hát minékünk, milyen jutalmat kapunk. Azt mondta Jézus, hogy bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Ez megint csak a jövő, most nem kézzel fogható. Azután azt mondja, hogy és aki elhagyta házait, fitestvéreit, nőtestvéreit, atyát, anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mind a 100 annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. 100 annyit. És mit kaptak? Pál apostol mit mond, mit kapott? Hajótörés, megvesszőzés, hamis atyafiak, nehézség szárazon és vizen. Mit kaptak? Mi volt az az ajándék? János evangéliumához lapozzunk. János evangéliuma 15. fejezetében azt olvassuk a 18. verstől, ha gyűlöltiteket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölti nálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivel hogy nem ismerik azt, aki küldött engem. 16. fejezet, első 4 verse. Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt jön idő, hogy aki öldökölt titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy amikor eljön az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek. Jézus ígéretében nincs ott az, hogy könnyű élete lesz a hívőnek. Hogy mindenki szeretni fogja. Sőt, arról beszélt, hogy a gyűlölettel is szembe kell nézni. Szerintem most még azért annyira nagyon ez nem érezhető. Emberi kapcsolatokban előfordulhat. De ugye az országban még nincs üldözés, nincs ilyen jellegű gyűlölet, ami a történelem folyamán nagyon sokszor megvalósult. De Isten, Jézus Krisztus nagy dolgokat ígért. Ferk az előbb már idézte, 14. fejezet, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. És Jézus elmondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hát az első része megint a jövő. De mit kapunk most? Ugye a gyerekek is azt várják, hogy most. Jézus azt mondta 14. fejezet 14. versétől. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek van, marad. Nem hagylak titeket árvákul. Eljövök ti hozzátok. Jézus legnagyobb ígérete a Szentlélek jelenléte. Az ember soha nincs egyedül. Itt is mondtam már, ha megszomorítjuk is, legfeljebb az ajtón kívül van, és zörget, bebocsátásra várva. A legnagyobb ajándék az isteni jelenlét a szívünkben. Ugye arról beszélt Jézus, hogy a Szentlélek majd őt dicsőíti, az ő golgotai kereszt áldozatának az áldásából vesz és megjelenti nekünk. Teljes közösségünk lehet a Szentlélek által, Jézus Krisztussal, a mennyei atyával. És Jézusnak a hatalmas ígérete, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. És a 26. verstől, ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Bekapcsoltam a híradót. Diákok tüntetnek. Egyre többen, és egyre többször. Mert nincs nyugalom, nincs békesség, és nem találják a jó eszközöket. Ebben a békétlen világban Isten azt ígéri, hogy békességet hagy nekünk Jézus Krisztus által. Azt ígéri, hogy az isteni jelenlét által jelen lehet életünkben a lélek gyümölcsei, mert ahol Isten lelke ott van, ott szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, hála. A lélek ajándékai, amikor Isten feladatokat ad és képesít, képességeket ad, hogy a feladatokat ellássuk. Éljünk az Isten ígéretével. Nyissuk meg a mi szívünket. Kérjük minden reggel, hogy Uram Jézusom, légy jelen az életemben, küld a te szent lelkedet. És adja Isten, hogy az isteni jelenlét áldása, gyümölcse, az hitelessé tudjon tenni bennünket mások előtt is, bennünk pedig a nehézségek közepette és ellenére is békességünk, reménységünk legyen, és a szeretet soha el ne hagyjuk. Amen.